Szia! Üdvözlünk a gondolatkertészetben! Podcastjeink kizárólag természetes intelligencia és eredeti emberi hang észvételével készülnek. Ás mélyre, és hallgass szabadon!
Tom tényleg nem szerencsétlen, de az azért mégis meghökkentő és egyben aranyos volt, hogyha emlékszel Rachelre, a körülbelül 10 éves kislányra, akitől tanácsot kér. Szóval, hogy olyan felnőtt párkapcsolati nehézségeket él át, amit azt látjuk, hogy egy gyerek meg tudna oldani.
Igazából szerelem, avagy a szerelmes filmek és az életünk. Tari Anna Mária és Horváth Gergely beszélgetései.
A Summer női név és nyarat jelent. A Tom férfi név, és esetünkben mindegy, hogy mit jelent. Mert Tom, az egykoron építésznek készülő, üdvözlő lapszövegíró srác, beleszeret a cég főnökének új titkárnőjébe. Egy gond van, Summer nem hisz a szerelemben. Tomnak mégis jut 500 nap nyár, ami megváltoztatja az életét. 500 nap nyár. Mark Webb romantikus végjátékában a rendező mellett Zooey Deschanel és Joseph Gordon-Levitt brillírozik. Sok-sok szeretettel köszöntünk minden igazából szerelem hallgatót, régieket és újakat. Ez az 5. évad, és azzal a jó hírrel szeretnénk szolgálni, reméljük, hogy jó hír mindenkinek, hogy mostantól, bár 2 hetente, de arra teszünk kísérletet Anna Máriával, hogy folyamatosan jelen legyünk az éterben, és kivesézzük a szerelmes filmeket, meg minden, ami szerelem, ez majd egy későbbi fejlemény lesz Barbie-tól napjainkig. Másrészt azt is szeretnénk elmondani, hogy a Kulturfitness nevet váltott, elérte a 18. életévét, egyébként tényleg, aki számoljuk, vagy majdnem, ezért mostantól őt nagykorúságában gondolatkertészetnek hívjuk, úgyhogy ne lepjen meg senkit, hogyha a kultúrfitness már nem, de gondolatkertészet már igen. Úgyhogy ez még egy fontos dolog, és azt még mondom, még egyszer 2 hetente próbálunk jelentkezni. És miután, aki most nem retrospektív fogja hallgatni a műsorunkat, tehát valamikor ősztől vissza, az nyáron hallgatja, úgyhogy adunk a nyárnak mi is, ugye tulajdonképpen nyári vagy nyárias filmekkel kezdünk, mert hogy meleg van. Oké. Szóval az 500 nap nyár az egy olyan tematikát ölel fel, ezt nem tudom, észrevetted-e?
Biztosan.
Biztosan. Na, majd akkor rád kérdezek. Ami tulajdonképpen ennek az egész podcastozásunknak egy témában a veleje. És ez tulajdonképpen már az első mondatnál kiderül, mert a narrátor megszólalásánál, tehát első megszólalásánál érezzük itt, hogy most egyrészt tele leszünk váratlan megoldásokkal, sőt, már a dedikálás feliratnál, ami nagyon vicces szerintem. Tehát úgy kezdődik ez a film, hogy itt valami nagyon friss, formailag, és így is marad a végéig, legalábbis én azt gondolom. És úgy ütődik fel a történet, hogy ez a fiú, egy férfi főszereplőnk, Tom, úgy gondolta, hogy addig nem lehet boldog, amíg nem találkozik a nagy ővel. Ezt az elgondolást a korai években sokat hallgatott melankolikus brit popzenének és a Diploma előtt című film félreértelmezett végének köszönhette.
Ez annyira édes volt.
Igen, ő a főhősünk. Szerinted egyébként ez a film a nőről szólt, vagy a férfiról kikörül forgott a történet? Mert a fiút követjük amúgy.
A 21. századról szólt a történet, azt gondolom. Szerintem 2 csoportot jelenítenek ők meg. Az egyik az, aki még hisz ezekben az értékekben, hogy az igazi, meg hogy akkor leszel boldog, hogyha együtt élsz valakivel. És van egy másik csoport, ott azért nagyobb szorongások uralkodnak, ami arról szól, hogy független és szabad akarok lenni, majd a pillanat meghatározza, hogy mit csinálok éppen, majd azt csinálom, amihez kedvem van. És
ez hát a lány is.
A lány ilyen, a fiú pedig olyan, és akkor így szerintem nem nehéz kitalálni, bár meghalljuk a film elején, hogy ez nem egy szerelmes film, de hát mégis azért legalább a film közepéig Én legalábbis azt gondoltam, hogy de jó, hát azt mondták, hogy nem, tehát nyilván igen, és akkor az lesz majd, hogy jó, a független lányt, azt azért látjuk egy ilyen visszautasító, ambivalens, hezitáló, olykor érzelmeiben tényleg elutasító pozícióban, mert itt az ő lelki működésében van egy ilyen jellemző, hogy muszáj megvárni, hogy a másik tényleg szereti-e, és tényleg szereti-e, és tényleg szereti-e, tehát ha még ezt is, meg ezt is, meg ezt is megcsinálja, magyarán szólva, ha ki vannak tolva a határok, és a másik mégis elfogadja, akkor az ott tényleg egy szerelem, és akkor ő majd így beleszeret, és hát akkor azt kellett látni, hogy hát így nem, ez egyáltalán nem így történik, hanem úgy történik, hogy ez a lány egyszerűen nem szerelmes Tomba, és hát nem is lesz bele szerelmes. Örül neki, elfogadja, kedveli, ez többször elhangzik. Aki igazán szerelmes lett, az Tom. És aztán azért is a 21. század, mert szerintem nagyon sok párkapcsolat van ma, amelyik valahogy ezen a kettősségen alapszik, csak fordítva szokott lenni, hogy a nők szoktak nagyon hinni az igaziban, meg hogy meg kell állapodni, vagy hogy bizonyos pontokon definiálni kell, hogy hol tartunk, hogy merre haladunk, hogy akkor ez most egy párkapcsolat-e, hogy akkor már mélyebb szintre léptünk-e, hogy stb.
Ez mind megtörténik, csak ez Tomnak a szempontrendszere.
Igen, de igazából az a nagy kérdés, és a 21. századi is az, hogy akkor igazi, hogy megtörtént, ha megtörténik, vagy akkor, ha ki is mondod, hogy megtörtént. Mert ugye végig azt látod, hogy Tom megéli. Hát hisz minden van, találkozások, szerelemnek tűnő valami, szex, programok, boldogság, közös érdeklődési kör, nagy viták, nagy veszekedések, nagy beszélgetések. Egy csomó minden dolog van, ami arra utal, hogy megélve ezek a kapcsolat olyan szakaszai, ami után nyilvánvalóan nem is kérdés, hogy azt valahogy néven kéne nevezni, és mégis elkapja őt ez a vágy, hogy akkor mondjuk ki. Nekem erről nyilván nem véletlenül, de azért az eléggé eszembe jutott, hogy a 21. század online terének ez az egyik fő problémája, azt gondolom, ami a párkapcsolat működését illeti, tudod már legalább 6 vagy 8 éve, hogy ha nincs kint az Instán egy párról a fotó, akkor az most egy létező kapcsolat, vagy nem? És hogy a megerősítése a létezésnek, az egy ilyen típusú dokumentáláson alapszik, ami mégiscsak azt mutatja, amit Tom is átél, hogy nem bízhatsz abban, amit átéltél, és amiről azt gondolod, hogy az, amit átéltél.
Igen, ez a film 2009-es, ha jól emlékszem, tehát mondjuk úgy, hogy az internetes bármiféle dolgok nagy-nagy berobbanása és elmélyülése ez az elmúlt évtized előtt készült éppen. Amit asszociáltál erre a social media, az tök igaz. Itt ebben a filmben valahogy a küszöbb időben történik, 2009 körül járunk, és viszonylag analógban van tartva a történet ebben.
Igen, igen.
És
igen.
Mégis így történik, ahogy mondod.
Igen.
És ez a jelenség fog aztán fokozódni és felerősödni a való világban. És azért is nagyon volt érdekes a számomra, hogy itt van egy szerepcsere, amit mondtál, hogy tulajdonképpen a srácnál vannak addig a lányok kérdései, hogy a melankolikus brit popdalok és a mindenféle filmek félreértelmezése kapcsán ő hisz a nagyőben, és úgy tudja elképzelni az életét. Ehhez egy kicsit kellőképpen bohókás, de nem szerencsétlen, mint egy Woody Allen figura, elnézést kérek a szerencsétlen jó értelmét, gondolom természetesen. De hogy van egy ilyen vágy, erre jön egy modern csajszi, aki ezt a részét felborítja, és ha bele gondolsz, vagy ha én jól emlékszem, akkor tulajdonképpen Summer kezdi az ismerkedést.
Igen. Uh-huh. Abszolút.
Igen.
Az előbbihez csak annyit, hogy Tom tényleg nem szerencsétlen, de az azért mégis meghökkentő és egyben aranyos volt, hogyha emlékszel Rachelre, a körülbelül 10 éves kislányra, igen, akitől tanácsot kér. Ott hol a focipályán, hol a lakásában, ahol éppen törzúz magányában. Szóval, hogy ez azért mégis
csak... Ő a pszichológusa kvázi.
Igen, hogy olyan felnőtt párkapcsolati nehézségeket él át, amit azt látjuk, hogy egy gyerek meg tudna oldani, Tehát, hogy van ebben egy ilyen óriás paradoxon, ami
azt
mondod,
hogy azért volt ott, én ezen gondolkodtam, de
én azt gondolom, hogy igen, hogy valahogy azt átéljük, hogy vannak dolgok, amiket óriásian felfújunk. Most meg nem mondom, hogy hanyadik napon van az, hogy Tom, legyünk inkább barátok, és onnantól még hány nap van az 500-ig, de hogy hány napot tölt el Tom élet és halál között lebegve érzelmileg, de hogy a tanácsadó kislány, az végső soron, amit mond neki, az az, hogy gondolj vissza ne csak a szép dolgokra, hanem arra, amik így nem működtek. Hogy figyeld meg utólag is a jeleket. Hogy így gondolkozz.
Ez és a szakítás után. Igen, ezt mondja a szakításra, után, hogy igen. Most a szépre emlékezel, de a végig gondolod, akkor
igen,
a,
igen.
Ott vannak
a jelek. És korábban is, aki higgadságra, türelemre, felnőtt viselkedésre inti, az egy 8-9-10 éves kislány, aki a maga párkapcsolatainak a tapasztalataiból idéz, és hát azt gondoltam én, amikor néztem, hogy na hát akkor ez, ennek minimum az az üzenete, hogy a felnőttek dolgokat néha nagyon felfújnak, amiket nem kéne, és lubickolnak a bánatban, és az önsorsrontásban, és a fájdalomban, és oké, lehet azt mondani, hogy Tomnak ez egy felnővés történet, ahogy szoktam fogalmazni, hogy át kell mennie ezen a fájdalmon ahhoz, hogy utána tényleg egy olyan nőt találjon magának, akivel kölcsönösséget is talál, nem csak azt, hogy imádhatja. Mert ugye a probléma az, hogy Tomnak kell valaki, akit nagyon szerethet, hogy végre azt érezze, hogy neki is van párkapcsolata. És hát lehet, hogy a Rachel, mint 8-9 éves tanácsadó, többek közt azért is kell, mert szerintem az is egy ilyen öröktől fogva létező jelenség, hogy az embernek a barátai mennyit tudnak segíteni, és akkor látjuk azt a két, nem is tudom, a helyszínelőkből az egyik srác, most nem jut eszembe a neve, de nagyon nehéz volt elvonatkoztatni, hogy ő egyébként egy helyszínelő.
Az egyiknek gimióta nincsen csaja, és akkor is igen, 3 órára volt, a másik meg 12 éve benne van egy kapcsolatban.
Van. Igen, ami hát olyan, amilyen, de hogy mind a két barát az próbál tanácsot adni, és mint az összes ilyen nyári vagy nem nyári párkapcsolatos romantikus filmben, a barátok mindig bénák. Kedvesek, de bénák. De azért segíteni akarnak.
Igen, bár most,
gondoljak
ahogy
mondod. Gondoljak a jelenetre.
Az a helyzet, hogy ezt a filmet átszövi egy elképesztően kedves, nem is kedves, kedvesség az a jó szó, igen, meg báj. Igen, és nagyon finom, nagyon, nagyon jó humora van, és ezt az egészet, a bájt is, meg a humort is nagyon finom kreativitással kezeli, tehát valóban egy élmény nézni, és egyet hadd mondjak, ezt kiírtam egész egyszerűen még a kezdetben, már kinézték egymást, főleg Tom Summert, és együtt mennek a liftben föl a munkahelyen. És meséli pont a haveroknak, hogy mi történt. És hogy hát reménytelen a helyzet. De miért, mi történt? Tehát együtt mentünk a liftben. És hát megkérdeztem, hogy milyen volt a hétvégéd. És mit válaszolt? Jó! mondta a lány.
Igen.
És érted, megnyújtva, jó, jó! Tehát nem kellett ő ahhoz, hogy jó hétvége legyen.
Igen, igen.
Gondoltam, ez egy nagyon életszerű, kedves, de nagyon, nagyon jellemző jelenet volt. Tele van ilyennel. Viszont az egyik barátnál tulajdonképpen visszajön az egyik üzenet. Ő azt mondja, hogy el tudna képzelni nagyobb mellű, nem tudom milyen nőt, de az a helyzet, hogy a
Robin,
aki a felesége, az ideális nőjénél is jobb.
Mert ott van mellette.
Mert ott van mellette, és emlékszel, akkor mondta, hogy találkoztak gimiben, és egyszer csak így klikkelt minden. És pont ennek a kérdésen jön elő, van egy nagyon, nagyon szép zárójelenet, az ő kettejük zárójelenetét szerintem szépen oldották meg, ami olyan az elején, mintha másfelé vinne a történet, bár figyelmeztetnek minket, hogy nem az lesz a vége, mint amire gondolunk esetleg, vagy szeretnénk, hogy legyen, és ez a film dramaturgiája is hozzájár, mert járunk a különböző napok, 1-től 500-ig skálán különböző napokban mozaikosan haladunk.
Igen, össze-vissza ugrál a film.
És általában vicces vagy fájdalmas ellenpontozásokban, attól függően, hogy éppen felszálló vagy leszállóákban vannak-e ők ketten, vagy hogyan akarják megoldani a dolgaikat. És a végén van egy beszélgetés, ami arról szól, hogy valahogy Tomnak föl kéne tudni dolgozni, hogy mi történt. Mert végül is akárhonnét nézzük, láttunk itt egy tiszta szívű srácot, aki tényleg apai tanyait belead, van erre egy rezonancia, és egyszer csak igazából hát a jeleket aztán így visszafele retrospektív megkapjuk, de nem teljesen lehet tudni, hogy valójában miért. ez ugye elkezd elhalni, aztán lesz egy durva váltás, és amikor ők a végén beszélgetnek, akkor a lánynak már teljesen más a státusza, és amitől addig ő határozottan elhatárolódott, és saját kapcsolatukra nézve is határozottan kimondta, hogy mi nem lesz. Igen, az ennyi perc alatt, ez egy csettintés volt, tulajdonképpen megvalósul az életében valaki mással. És akkor ott állsz, hogy most mi történik?
Az, amit szerintem egy kicsit okításul elmond ez a film, hogy hogyha figyelnél az érzéseidre, akkor vannak vészcsengők, tényleg vannak jelek, de ha a saját mániádat választod, hogy de, én őt akarom, és nem vagy hajlandó a realitással szembenézni, akkor 500 napból 250-re elásod magad, ha a szomorúság mély bugyrában. Tom ilyen szempontból egy kicsit feminin karakternek tűnik, de csak azért, mert ráosztódik az a női szerep, amit a nőktől szoktunk elvárni mondjuk egy filmen, hogy hűségesen kitart és reménykedik, és történeteket gyárt, és fantáziál, és átírja a realitást, és azt gondolja, hogy az lesz majd, amit ő nagyon szeretne, mert tulajdonképpen minden adva van ehhez, amit ő nagyon szeretne, és akkor egyszer csak a beüt a valóság, és a valóság az az, hogy az egyik ember szerelmes lett, a másik meg soha nem. És így, ha lélektani tanulságot akarnánk levonni, akkor az tényleg az, hogy tulajdonképpen nem kell megvárni, amíg már nagyon-nagyon fáj a valóság, és nem kell megvárni, amíg egy furkos bottal fejbe vágnak, hogy menj innen, hanem egy kicsit érettebben lehet hallgatni barátokra, lehet hallgatni külső véleményre, aki azt mondja, hogy a kis testvére, igen, hogy nagyon vékony égen jársz. És akkor tulajdonképpen mondhatnám, hogy ennek a filmnek az a másik tanulsága, hogy viszont egy ilyen típusú párkapcsolati bánatot tényleg le kell szenvedni. Lehet, hogy neki is ez volt az első az életébe, és valószínűleg mindannyiunknak van egy ilyen az életében, ami megtanítja az embernek a párkapcsolati működést. Ugye vannak a nagyon szerencsések, akik az óvodáskori vagy az általános iskoláskori szerelmeikhez hozzámentek, és már 103 éve együtt vannak, és meg mindig működik. Tehát azért tudjuk a statisztikánkból, hogy a többség azért ennél jobban botladozik ezen a terepen. Szóval, hogy ha az is az üzenet, hogy le kell szenvedned ezt a fájdalmat, akkor közben azért azt mégiscsak mondanám klinikusként, hogy akkor ennek a fájdalomnak az az értelme, hogy közben leszűrd a tapasztalatokat, és tanulj belőle, és akkor a film utolsó jelenete, végső soron a utolsó jeleneteiben pontosabban azt látjuk, hogy Tom elkezdi megalkotni, megtalálni, megszeretni önmagát, a saját identitását, kialakítja a saját céljait, végre megleli azt az utat valószínű, amin járnia kell, és nyilván ehhez mérten majd egy szintén felnőtt nőt kell találnia.
Majd az ősz folyamán.
Majd az ősz folyamán, igen.
Ez azt is jelenti egyébként, hogy ő előveszi magában régen eltemetett vágyát, az építészet iránti szenvedélyét, és abban elkezd lépni. Ez egy nagyon jó fejlemény, de egy pillanatra hadd kérdezzek vissza, mert van egy mozzanat, ami azért engem nem hagy nyugodni. Ugye te azt mondod, hogy itt föl kéne ismerni, hogy ez egy egyoldalú szerelem, pontosan az egyik oldalon egy szerelem van, a másik oldalon egy erős tetszés, fogalmazunk így. Igen ám, csak erre van valamiféle konkrét jelzés, hogy ez lehet, hogy ez egy kicsit félreérthető van, hogy mire gondolok. Amikor Tom először fölmegy
lakására.
A lakására, igen, a Summer lakására, az a 109. napon van, megnéztem. Uh-huh. És ott hangzik el az a belső monolog, hogy akkor érezte úgy, hogy olyanokat, egyrészt megmutatta a lány neki a saját belső terét, amiről úgy érezte, hogy ez egy nyílás és egy közlés. Beszélgettek dolgokról, és közben azt érezte, hogy a lányban leomlanak a falak. És ezt a lány is mondta a reggelre, vagy az ágy jelenet végére, hogy ezt még soha nem mondtam el senkinek. Tehát tulajdonképpen itt volt egy valamiféle olyan helyre bejutás, érezhette joggal Tom, amihez addig ember nem ért el Summer esetében. És úgy érezte, hogy ez akkor most egy következő dolog, amit ő addig tiszteletben tartott, hogy nem mélyül, nem mondanak ki semmit, nem nevezik meg, az most már egy másik ügyben lehet. És föl is teszi a kérdés, hogy ez hogy lehet a szakításkor, hogy olyan dolgok történtek, amik arra utaltak, hogy itt egy szerelem van. Az intimitásnak olyan foka volt, fogták egymás kezét, csókolóztak, szeretkeztek, olyat beszéltek meg, amit addig máskor nem. És hát külső szemlélőként is ugye a lány kezdeményezte az egészet végül is. Hadd fogalmazok úgy, hogy azért szerintem okkal félreérthető volt akkor így.
Nem azt mondom, hogy nem volt megtévesztő számára viselkedése, de tudod, van az a helyzet, amikor a szerelmesebbik fél minden szerelmesre néz, és mindent annak kódol. Szerintem a film végére jobban megértjük, hogy az, hogy a lány beengedi a lakásába a fiút, megmutatja neki a belső tereit, látni lehet a tárgyakat, viszonylag mély intimitást vagy múltat idéző beszélgetéseik vannak, az valójában nem a szerelmének a jele, hanem annak, hogy Tom egy megbízható srác, aki nem fogja kihasználni. De hogy ez nem jelentett különösebb dolgot, csak annyit, hogy Tom egy közel engedhető srác, aki be ettől függetlenül azt gondolom, hogy még számára is lehet, hogy meg-megpróbál szerelmesnek lenni, de nem megy.
Segíts kérlek fölismerni, hogy honnét lehet egy ilyen helyzetben lévő párnak, bármelyik felének felismernie, hogy miben van.
Most azt a mondatot szeretném kicsit elcsépelt idézni, ami a filmben is szerintem többször elhangzik, hogy mi a szerelem egyáltalán, és majd megtudod, ha érzed. És ez úgy is igaz, hogy megtudod, ha érzed, ha te hát érzed, meg úgy is, ha a másik felől érzed. Szerintem lehet érezni, amikor egy szituáció, amit mondjuk te nagyon mélynek, intimnek, nagyon közelinek érzel, mondjuk valahogy kitekintve a másik arcára, mégse tűnik olyan nagyon annak. Néha meg lehet érezni, hogy mégis van valami diszonancia a szituációban, hogy nem annyira kölcsönös. És nagyon sok olyan szituáció van ebben a filmben, ahol kívülről nézve is nagyon látszik, hogy nem kölcsönös. Erre hívja fel figyelmet Rachel, a 9 éves tanácsadó, hogy gondolj már vissza azokra a helyzetekre, a fintorokra, ugye a kifordulás a lemezboltból, azokra a pillantásokra, amik hirtelen hidegek, nagyon furák, a verekedés a bárban, amikor Tom megpróbál férfiként kiállni a nője mellett, és akkor ez semmit nem vált ki számából, csak haragot, szóval, hogy nagyon sok olyan szituáció van, amiben egyszerűen látszik, hogy itt valami más érzelem van kettejük között. Na de ha az egyik emberen van egy ilyen típusú attitűd szemüveg, akkor mindent az önigazolása mentén ezen keresztül akar majd látni, hiába figyelmeztetik. Tehát a jelek, amiket észre lehetne venni, azok mind ott vannak, csak általában az emberek nem szeretnék látni őket, mert nagyon azt szeretnék, hogy az legyen, amit szeretnének.
Mi, a nézők, egy darabig, amíg ez a Rachel tanács el nem hangzik, csak a pozitív részeket látjuk, tehát tulajdonképpen megyünk Tom érzelmi ívén.
Te, lehet, hogy csak arra.
Hát nem is a Summerén mentem, megmondom szintén, de jó, szerintem én meg a férfi nézők többsége, vagy egy jó része, abban az értelemben ez egy érthető ív, és amikor bejön, akkor jön, és ez tényleg nagyon így működik. Tehát, hogy nézzük az egészet, hogy mi történt voltaképpen, és akkor jönnek elő azok a mozzanatok, amik tulajdonképpen már akkor hozzátartoztak a képhez, de csak később vesszük elő magunkban valaminek a hatására. Ez valóban így van, fájdalmas, de mégiscsak az történik ebben a vége pillanatban, hogy hát akkor hogy is működik ez a dolog? Ez a vége jelenet, amit mondtam, hogy szerintem szépen megoldották, ez egy olyan helyzet, ahol ők ültek ketten.
Ez a fiú helye.
Ez a fiú helye, amiben ő vonta be a lány, nem az otthona, hanem a városban egy hely, és amikor az egyik ilyen felvételi beszélgetés után ott bukkan ki a városban, akkor leül erre a padra, és kiderül, hogy a mögötte lévő padon ott ül a lány. És nyilvánvalóan azért, hogy ott találja. És valahogy rendezze azt, ami kicsit valóban disszonáns és helyre kell tenni, hogy itt azért ő sem volt teljesen fair, igazából történt velük az élet, de hogy valamit még kell rendezni, ezzel el kell simítani túl azon, hogy már a szakítás után meghívta egy olyan házi buliba, amiről kiderült after, hogy az ő eljegyzése, ezen megjelent a Tom, akkor az ő elvárása nyilván reményei másra vonatkoztak, akkor ezzel szembesülni elég kemény volt.
Azért az szép az osztott képernyős rész.
Az egyik oldalán azt a látjuk, hogy Tomit szeretne. Igen, a másikon meg a realitást. Igen. És akkor ott, hogy akkor ez hogy is van, hogy...
Az egy ronda húzás, hogy valami szakmaint mondja.
Na, igen, tehát hogy valami helyreállítandó mégiscsak van ebben, vagy igen.
Az egy akkora seb, amit, vagy akkora ütés, amekkoránt Tom nem érdemelt meg, és...
Erre mondja, hogy te azt csinálsz, amit akarsz.
És Summer, igen, tulajdonképpen akkoriban pont úgy viselkedik, mint aki megcsinálja, amihez éppen kedve van, és nem számít, hogy a másik érzelmileg ezt hogyan kódolja le. Ugye ez olyan fokú narcisztikus működés, ami szintén nem kedves sem az empátiának, sem a kölcsönösségnek, és nyilván egy olyan pontja a kapcsolatuknak, ahol most, ha jó indulatú akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy nagyon túlzó, nagyon durva lépés ez, hogy közlés helyett elhívod a volt barátodat, akiről tudod, hogy te nem voltál szerelmes belé, de ő nagyon beléd, és akkor elhívod egy buliba, hogy hadd lássa ő a két szemével, hogy mi van, akkor megszabadulsz attól, hogy el kelljen magyarázni, mert úgyis el fog rohanni. Ez tulajdonképpen az a típusú kommunikáció, amivel emberekben nagyon mély sebeket lehet ütni, mert azt hiszem, hogy Summer annyit megérez, hogy szerintem legyünk inkább barátok néhány hónappal korábban elhangzó mondata, az hatástalan volt, és Tom nem szállt ki a kapcsolatból. Tehát nem gondolnám, hogy Summer egy kegyetlen nő, csak egyáltalán nem tudott mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy valódi érzelmeket kap, ráadásul erőseket, ráadásul hosszantartóan. Ettől függetlenül én azt éreztem némely ponton, hogy nehéz kedvelnem ezt a lányt, mert nagyon sajnálom Tomot, és szeretném, ha ő rendesebb lenne vele. De közben...
Na látod, te is mentél vele.
Szakemberként meg azt is gondoltam, hogy na hát azért ez egy nehéz helyzet megszabadulni egy helyzetből, amihez már lehet, hogy nincsenek mondatait, hogy mit mondjál. Ugye a legtöbb ember nagyon fél azt kimondani, hogy én nem szeretlek, vagy nem voltam beléd szerelmes soha, és nem is leszek beléd szerelmes. Ezt valamiért mindenáron elkerüli mindenki.
Na jó, de akkor nézzük onnét. Ha tudom, hogy nem vagyok szerelmes a másikban, de a másikról érzem, látom, tudom, élem, hogy szerelmes belém, akkor az valahogy nem oké, nem? Tehát ott én a másiknak egy ígéret vagyok, amiről én magam tudom, hogy nem fog beteljesedni.
Hát igen, csak mint hogy számtalanszor elhangzik a kapcsolat elején a lány szájából, hogy ez csak egy barátság, mi csak barátok vagyunk, de én nem akarok kapcsolatot, én független akarok maradni, nekem a szabadság a legfontosabb, én nem akarok senkinek a senkije lenni, ha emlékszel. És ezek a mondatok, ezek elsikkadnak. Az már, hogy kinek a felelőssége, hogy Tom fülig beleszeret, miközben Summer még mindig mondja, hogy de ez csak barátság. Az már így azt gondolom, hogy a rendező dolga volt, hogy meghagyott minket abban a hintában, hogy a végén csak szerethetjük majd mind a kettőt, mert hát ugye visszatérően mondom, hogy nem szerelmes film, de hát biztos mindenkinek megjön a józan esze, Summer beleszeret, és akkor kész, milyen boldogok leszünk, happy end. És akkor azt látjuk, ami egyébként a valóságban is történik, hogyha az egyik ember szerelmes, a másik nem, akkor a másik ember, aki nem, az a karakterei ment előállítható viselkedéssel fog távozni. És Summer ezek szerint egy olyan lány, aki meghatározott szókészlettel kommunikál, annál többet egy centivel nem mond, valójában elvárja, hogy a másik az úgy kódolja ezt az üzenetet, ahogy ő küldi, tehát nagyon komolyan, nem érzékeli, hogy ő ezen közben félreérthetően viselkedik, mert azt gondolja, hogy a másik is felnőtt ember, majd távozik. És persze attól függően, melyik oldallal szimpatizálunk, tudjuk azt mondani, hogy hát ez egy nagyon keményen önző viselkedés.
Na, hát ez az.
Ezért is mondtam, hogy 21. századi egy kicsit ez a történet.
Igen, de a következménye az, hogy az egyiknek a szíve összetörik. Kapcsolat vagy a szerelem természetét aztán a végére mind a ketten ugyanúgy látják, csak addig ugye a Summerrel az történik meg, amit addig tagadott, hogy megtörténhet. Konkrétan ugye ő így mondja, hogy ki gondolta volna, hogy az történik, hogy sütizem valami sütizőben, olvasom a Dorian Gray-t, jön egy fiú, rákérdez a regényre, és a következő pillanatban ma már ő a férjem.
Igen.
És ez tulajdonképpen az a klik, passzolás, összekapcsolódás magától értetődően egy pillanat alatt, ami mindent felülír, ami a valódi összetartozásnak a valódi...
Az úgynevezett ezüst pillantás.
Igen. Az a belső bizonyosság, amivel ez az összetartozás kétségbe vonhatatlanul megtörténik, és sem játszani nem kell, sem semmit nem kell, egyszerűen csak élni kell vele, és hogy akkor ez van, és a szerelem ez. Ez ugye kozmikus erő, ahogy ezt a narrátor a végén ott mondja is, és majd ahogy a nyár átvált őszre, hogy megy az idő. Az is nagyon szép zárás. Ez lesz a közös nevező, hogy tulajdonképpen a szerelem akkor az ez. Na de előtte, amire szerettem volna itt utalni, hogy amikor ők szakítanak, a srácnál beáll a összeomlás, nagyon bájos egyébként, de akkor ő tulajdonképpen fölmond egy értekezleten, ami az üdvözlő lap, vagy nem is tudom, mi ez a szakma, amit ő csinál.
Valami képeslaptervező.
Képeslapszöveg, igen. Szövegeket ír, és van egy ilyen prezentáció heti értekezlet, ahol van két macskás ötlet, amin mi érezzük kínosan magunkat, de azon még szórakozunk, aztán megkérdezik, hogy ő mivel készült, ő nem készült semmivel, de elmondta a véleményét. Triggerelte ez az egész azt a helyzetet, amiben van fölállt, és azt mondta, hogy tőlünk lapot nem az vesz, aki tudja, mit érez, hanem az, aki nem tudja, vagy mi segítünk neki kimondani. Szerelem. Tudja valaki, hogy mi az? Ezek a lapok, a popzene és a filmek, ezek miatt van a sok hazugság, a fájdalom. Mi vagyunk ebben a hunyók. Én is. Rossz dolgot csinálunk.
Igen.
Ugye, egy kicsit azért ez fölmerül, ezt én most komolyan vettem itt, hogy mennyiben alakítja a szerelemről való felfogásunkat a popkultúra, a filmek, a dalok, pont az, amit mi itt most beszélgetünk, most már 5. évad óta.
Nyilván nagyon.
És akkor van erre egy ilyen film, akkor ennek a filmnek erről mi az üzenete?
Jó, de ebben a jelenetben azért azt ne hagyd ki, hogy a vonatkozó két képeslap, amire ő nagy hirtelen indulatában, bánatában, szomorúságában és kiborultságában nekiugrik, vagy ráugrik, az két macskás képeslap. Az egyiken egy macska, mintha pofozna egy labdát, de egy tető szélén van, a másikat elfelejtettem, de...
Egy tejet akar levenni, egy pohár tejet az asztal széléről, és erre mondja, hogy azt komolyan gondoljuk,
már
hogy
hát, akkor... Tetőnek
akkor és te is labdán. Akkor öngyilkos küldetés, mondja erre Tom.
Igen, hogy lehet, mert ahogy aki rajzolta, ugye ez a kedves hölgy, aki látszik, hogy sziruppal leöntött cukorkát szeret gondolni a világ
dolgairól. Hajrá, megcsinálod, ez lesz a szöveg.
Igen, és ugye ő azt mondja, hogy hajrá, meg tudod csinálni.
Igen, ez.
És akkor erre azt mondja Tom, hogy de hát a szakadékba ugrik. Na, innen a szakadék. Hogy mit tudna már megcsinálni? És hogy nekem az akkor ott egy viszonylag erős mondat volt, ami arról szólt, hogy ennek a rossz kétértelműségnek, vagy a minden helyzetre ráaggató címkének a dühe kapja őt el, hogy nem mondd már, hogy szeretlek, és ott van egy szívecskés képeslap, amikor éppen engem nem szeret senki, vagy azt hittem, hogy szeretnek, és kiderül, hogy nem szeretnek. Szóval, hogy az ő dühe, azt gondolom, hogy ott a gicsparádéban teljesen jogos, hogy a hazugságot, vagy a képmutatást, vagy az üres szóvirágokat, azokat hirtelennyében kiderül, hogy nem bírja. Azért mondom, hogy hirtelennyében, mert 20 perccel korábban, amikor szintén látunk egy képeslapot, amire az van, hogy imádom magunkat, vagy szeretem magunkat, amit az ő szövegjavaslata, ugye akkor még éppen zajlik a kapcsolata. De hogy az eredeti kérdésedre válaszoljak, a média, a filmek, a popkultúra nyilván erősen befolyásol. Van egy csomó olyan kutatás, nem, de mondjuk inkább a vélekedésnek vagy szakmai véleménynek mondanám, hogy az emberek egy kicsit a párkapcsolati boldogtalanságukat azért is élik át sokkal jobban mondjuk az utóbbi 50 évben, amióta különösen a hollywoodi párkapcsolatos filmek megjelentek, mert lett egy képzet az emberek fejében, egyrészt arról, hogy azonnal szerelembe kell esni, utána minden nagyon jó lesz, hogy minden gyorsan történik, hogy minden gyönyörű, nincs benne nehézség, minden nagyon könnyedén megy, és hogy egyszerűen ez egy olyan képlet, ami nem felel meg a valóságnak, mert a valóság Nagyon jó, ha ilyen úgynevezett ezüst pillantással indul, amikor hirtelen két ember így talál egymásra, de egyébként az is meg tud történni, hogy két ember megismerkedik, és kialakul köztük egy olyan kötelék, amit nem sokkal később szerelemnek hívunk, és tartósan is fennmarad, majd átalakul szeretetté. A filmelemzők azt szokták mondani, hogy az egy elég nagy probléma, hogy a film nézői az utóbbi 50 évben hozzászoktak ahhoz, hogy ezek szerint akkor egy jó párkapcsolatban, hogyha 300 fokon éget minden érzelem, akkor annak úgy kéne maradnia, és hát nem marad úgy, hanem átalakul, csak különféle más címkék mentén. És hogy ennek a csalódottsága is nagyon sokszor, hát nem feltétlenül váláshoz vagy szakításhoz, de kiábrándultsághoz vezethet. Tehát igen, a párkapcsolatokról alkotott képet, azt nyilván a tömegmédia mindenképpen, mint egy vágykeltő ajánlás, az módosítani tudja.
Na akkor erre a vágykeltésre mit üzen az 500 nap nyár? Mi az ő válasza erre a saját maga által kritizált helyzetre?
Akkor Rachelt idézném, hogy figyelj még jobban.
Köszönjük szépen, ez volt a, már hogy a figyelmet, ez volt az 5. évad nyitó epizódja az Igazából Szerelem című beszélgetés sorozatunknak, amelynek egyébként a filmjeit már nagyon nagy részben a ti ajánlásatok alapján is tettük össze. Úgyhogy köszönjük szépen. A gondolatkertészet különböző felületein, egykoron, leánykori nevén Kultúrfitness, találjátok meg az Igazából Szerelem különböző felületeit is.
Hát meg a Facebook oldalon.
Meg a Facebook oldalunkon, igen, és nagyon fontos, hogy azt szeretném elmondani, hogy a következő film, amiről beszélni fogunk, az is egy nagyon bájos film amúgy.
Bizony.
Beugró a paradicsomba.
Igen.
Ez egy még frissebb film, ez tavaly jött ki itt a magyar mozikba. John Clooney, legyonoztam. Nem, ő George valójában. És Julia Roberts főszereplésével készült. Erről fogunk következő alkalommal beszélgetni, úgyhogy ha addig megnéznétek, akkor nézzetek, ha annak hatására, akkor majd úgy. De mindenképpen örülünk, hogyha minket hallgattok. Segítségeink voltak Nagy Ramona, Lukács Lévia, Pus Gergő, Szemők Bálint és Bacsai Attila, és amíg megvártjátok a belépőt a paradicsomba, hogy is mondtad, vigyázzunk?
Figyeljél jobban.
Figyeljünk jobban. Tart a nyár. Szia! Üdvözlünk a gondolatkertészetben. Podcastjaink kizárólag természetes intelligencia és eredeti emberi hang észvételével készülnek. Ás mélyre, és hallgass szabadon.